Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Ferenc pápa elfogadta Angelo Becciu bíboros lemondását a bíborosi jogairól. A Szent Atya a Szent Péter kör tagjaihoz: tevékenységeteket a szív irgalmával végezzétek. Ellopták a Spolitói domból Szent II. János Pál vérerekjéjét. Hit és történelem. Kezdődik a Francigén az Zarándokutak európai fesztiválja. Ferenc pápa elfogadta Angelo Becciu bíboros lemondását a bíborosi jogairól. Szeptember 24-én csütörtökön késő este rövid közleménybe jelentette be a Szentszék sajtóterme a 72 éves Becciu bíboros lemondását. Ma, szeptember 24-én Ferenc pápa elfogadta Angelo Becciu bíboros lemondását a Szentek ügyei kongregációjának prefektusi tisztéről és a bíborosi mi voltához kapcsolódó jogokról. Angelo Becciu bíboros életrajza. Angelo Becciu Szardinián született Sassari tartomány Pattada helységében 1948. június 2-án. Szemináriumba lépve és teológiai tanulmányai elvégzése után 1972. augusztus 27-én szentelték pappá Ozire Szárd egyházmegyében. Kánonjogi és a Pápai Egyházi Akadémián végzett további tanulmányait követően 1984. május 1-ével a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Szolgálati állomás helyei: Közép-afrikai Köztársaság, Új-Zéland, Libéria, Egyesült Királyság, Franciaország és az Egyesült Államok. II. János Pál pápa 2001. október 15-ével címzetes érsekké és Angola apostoli nunciusává nevezte ki. Angelo Sodano bíboros szentelte püspökké szülővárosában, a szardiniai Pattadában 2001. december 1-én. 16. Benedek pápa 2009. július 31-én Kuba apostoli nunciusává tette. 2011. május 10-én Benedek pápa vatikáni szolgálatra rendelte, amikor az államtitkárság általános ügyeinek helyettesévé nevezte ki, és ezzel a megbízatással Fernando Filoni bíboros örökébe lépett, akit a népek evangelizálása kongregáció prefektusává neveztek ki. Ferenc pápa 2013. augusztus 31-én Becciu érseket megerősítette hivatalában. 2016. december 2-án a francia köztársaság becsületrendjével tüntették ki. Ferenc pápa 2017. február 2-án különleges delegátusként a szuverén máltai lovagrendhez rendelte. 2018. május 20-án Ferenc pápa bíborossá nevezte ki, majd június 28-án bíborossá kreálta. Bíborossi kinevezését követően a pápa május 26-án a Szentek ügyei kongregáció prefektusává nevezte ki. Helyettes államtitkári tisztségét június 29-ig töltötte be, míg szeptember 1-én vette át prefektusi tisztségét a Szentiabatási kongregációban a legköszönő Angelo Amato bíborostól. Beszélt nyelvei az anyanyelvi olaszon kívül angol, francia, spanyol és portugál. Ferenc pápa Szent Péter kör tagjaihoz: tevékenységeteket a szív irgalmával végezzétek. Ferenc pápa pénteken délben a Kelemen teremben fogadta a római Szent Péter kör mintegy 100 tagját, akik családtagjaikkal és sok kisgyermekkel együtt vettek részt a kihallgatáson. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében a Karitász társulat tevékenységét elemezte, és az elesettek iránti nyitott és irgalmas szív szükségességére emlékeztette őket. Ferenc pápa szeretettel köszöntötte Niccolò Sacchetti grófot, a Szentpéterkör új elnökét, aki a társulat nevében üdvözölte a Szentatyát. A kör jelszava: imádság, cselekvés, áldozat, melyek elkötelezettségük alapelvét testesítik meg, kezdte beszédét a pápa, és utalt az előző évi találkozójukra, amikor 2019. február 19-én mottójuk első kulcsszaváról, az imádságról emlékedett. Ebben az évben a cselekvésről szeretnék eltöprengeni, mondta most a pápa. A világjárvány a személyek közötti távolságtartás követelményével a szeretett cselekedet konkrét módjának újragondolását kérte tőletek, amit normális körülmények között tesztek Róma szegényei javára. A rászoruló személyek szükségleteihez, akiket rendszeresen támogatásban részesítetek, most egy új feladat is társult, hogy sok római család igényeire is válaszoljatok, akiknek szűkös anyagi lehetőségei csak a máról holnapra elegendő megélhetésre terjednek ki. De ne ijedjetek meg! A számuk mindinkább nő, mert a pandémia hatásai szörnyűségesek lesznek. Erre a rendkívüli helyzetre nem lehet csak szokványos választ adni, hanem szükség van egy új, megkülönböztetett cselekvésre, állapította meg a pápa. Ehhez olyan szív szükséges, amely képes meglátni a társadalom sebeit és a teremtő kezeket a tevékeny szeretetben. Ez a két elem fontos azért, hogy a szeretet cselekedet mindig hatékony legyen. Elsőként a pápa azt ajánlotta, hogy a város gyorsan változó körülményei között ismerjék fel és határozzák meg a szegénység új formáit. Tudjátok jól, folytatta, hogy milyen sok van belőle, anyagi, emberi és társadalmi szegénység. A mi feladatunk az, hogy nyitott szívvel észrevegyük ezeket. Ehhez az kell,
bisogna saper guardare le ferite umane con il cuore per prendere a cuore la vita dell'altro.
Hogy szívvel tekintsünk az emberi sebekre, és hogy a szívünkre vegyük mások életét. Ekkor nem maradnak segítségre szoruló idegenek, hanem mindenek előtt szeretetet kurduló testvérek lesznek. Csak ha a szívünkre vesszük őket, tudunk válaszolni az elvárásaikra. Az irgalmasság tapasztalata utalta a pápa latin szó etimológiájára, a misei cor dare tagolással annyit jelent, mint szívet adni a szűkölködőnek. 40 évvel ezelőtt Szent II. János pápa megjegyezte a korunkról, hogy látszólag nem hagy helyet az irgalmasságnak. Ám mindnyájunk közös hivatása, hogy megváltoztassuk ezt az irányt, ajánlotta Ferenc pápa. Ez akkor lehetséges, ha hagyjuk, hogy Isten irgalmasságának a hatalma első személyben megérintsen bennünket. Ennek a tapasztalatnak kiváltságos helye a kiengesztelődés szentsége. Amikor az Úrnak megmutatjuk a nyomorúságunkat, ő beburkol minket Atya irgalmasságába. Erre az irgalmasságra kaptuk meghívást mi, és nekünk ezt kell továbbadnunk. Miután szemügyre vettük a város sebeit, amelyben élünk, az irgalmasság arra indít bennünket, hogy legyen fantázia a kezünkben. És ti ezt tettétek a világjárvány idején, hiszen elfogadtátok a kihívást, hogy válaszoljatok a konkrét helyzetre, miután a szolgálatotokat a vírus adta új szükségletekhez igazítottátok. Ferenc pápa örömmel emlékeztette őket arra kicsi, de mégis nagy gesztusra, amelyet a Szent Péter kör fiatal csoportja a társulat idősebb tagjainak adtak, amikor személyesen felhívták őket és megkérdezték, hogy minden rendben van-e náluk, és felajánlották nekik a társaságukat. Ez az irgalmasság fantáziája. A pápa arra bátorította őket, hogy tovább folytassák örömmel és elkötelezettséggel a szeretett szolgálatukat, legyenek mindig figyelmesek és készek arra, hogy bátorsággal válaszoljanak a szegények szükségeire. Ne fáradjatok bele a Szentlélek kegyelmét kérni a személyes és közösségi imádságban. Megköszönte nekik, hogy ők a pápa karitászának konkrét kifejezései, amely gondjába veszi Róma szegényeit. És hálás vagyok a Péter fillérekért, amelyeket minden évben összegyűjtetek a város templomaiban, és azt nekem ajánljátok. Végül a szűzanya, a Salus Populi Romani, a római nép üdvössége oltalmába ajánlotta őket és családtagjaikat, együtt a város védőszentjének, Péter és Pál apostoloknak a közben járásával. A Szent Péter kör története. A 19. század derekán Itáliában erős egyház ellenes kampány folyt, aminek nem utolsó sorban az egyházi javak és a pápai állam területeinek megszerzése volt a célja. A támadások az egyház melletti kiállása sarkaltak sokakat, így egymás után alakultak meg a különféle katolikus egyesületek. Rómában a nemesség és a felső középosztály fiatal tagjai 1869-ben alakították meg a Szent Péter kört, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a pápát segítsék. Ezen szolgálat fő terepe kezdettől fogva a karitatív tevékenység volt. A kör ma a római szegények számára ingyen konyhát, éjjeli melegedőt működtet, továbbá ruhaosztást, ingyenes tanácsadást szervez. Tagjai részt vesznek a pápai szertartások lebonyolításában, ilyenkor fekete frakban szolgálnak, hajtókájukon a kör jelvényeként a Krisztus monogram és a Péter apostol vértanúságát jelző fordított kereszt látható. Hit és történelem. Kezdődik a Franciugén a Zarándokutak Európai Fesztiválja. 10. alkalommal rendezik meg a Zarándoklat Fesztivált, amely szeptember 29-től 2 hónapon át tart, természetesen a Covid ellen és biztonsági intézkedések betartásával. Festői tájakon, történelmi helyszíneken átkanyarog a ködös Albiontól a napsütötte Itáliáig a középkori eredeti zarándokút, amelyen végighaladva ma is kapcsolatba léphetünk belső hitéletünkkel, megnyilhatunk a spiritualitás előtt. Ezt a célt szolgálja a Franciugéna Utak Európai Fesztiválja, amelyet immár 10. alkalommal rendeznek meg. A 2020-as program 3 fő eleme a történelmi keresztény gyökere a kora középkortól máig. Az úgynevezett jó és fenntartható turizmus, amelyet a Franciugéna Utak képviselnek, valamint tiszteletadás a 100 éve született költő Gianni Rodari előtt, aki az olasz gyermekirodalom meghatározó alakja volt. A fesztivál művészeti igazgatója a Vatikáni Rádiónak elmondta: idén úgy döntöttünk, hogy a déli tájakra irányítjuk a figyelmet, ahol az emberek nem is sejtik, hogy legalább olyan élő zarándokutakat találunk, mint északon, Toszkánában vagy más hagyományos célpontokon. Sandro Polcsi hozzátette: zarándokolni nem pusztán egy szabadtéri élmény, ahol gyönyörködünk a tájban és a természet szépségeiben. Segít fölfedezni a szent helyeket és a személyes lelkiséget. Ha visszatekintünk a történelemre, látszik, hogy a hit nagyon erősen meghatározza a zarándoklatokat. A Via Francigena útvonalain végighaladva szembe találjuk magunkat saját keresztény gyökereinkkel. Még ma is él a kezdetek keresztény lelkisége. Sajnálatos, hogy az európai kárta nem ismerte el a közös keresztény gyökereket. És itt nem csak a vallási Isten tiszteleti síkra, hanem a történelmi háttérre gondolok. Vitathatatlan, hogy az egyházi intézmények, kolostorok a megismerés gócpontjai voltak Európa szerte. Itt pihentek meg és értek célba a zarándokok, nem csak vallási, de kulturális gazdagodásukat szolgálva. Mindez most erőteljesen bukkan a felszínre, nyilatkozta a Zarándoklat Fesztivál művészeti igazgatója. Kik zarándokolnak ma? A lelkiség és a szakkarítás gyökereinek újra felfedezése hajtja a hívőket, de nagyon sok nem hívőt is. Vágyakoznak a szerzetesség történelmi helyszínei után, el szeretnének zarándokolni a Szentföldre, vagy követni a keresztes hadjáratok útvonalát. Sandro Polcsi szerint a fő pontok Santiago de Compostela, a puliai Szent Mihály Angyalbarlang Róma, illetve a dél-olasz kikötők, ahonnan Jeruzsálem felé indulnak hajók. Ezeken a helyszíneken az ereklyék tisztelete és jelenléte évszázadokon át új utakra ösztönözte a kereső és vezekelni vágyó embereket. A French Eugene az Zarándok utak európai fesztiváljának művészeti igazgatója kiemelte az egyik zarándok, Pietro Sidurli történetét, aki kerekesszékkel tett meg több mint 6000 kilométert, átszelve egész Európát. Érdekes annak a fiatal képregényrajzolónak is a története, aki elhatározta, hogy minden nap lerajzol egy képet a megtett útról, és amikor megérkezik, megszületik az első képregény, amelyet a Via Francigenának szentelnek. Ahány ember, annyi lélek és élettörténet, amely tovább szövi a zarándoklat hálózatát, és amelyet lépésről lépésre ugyanaz a vágy vezérel, kapcsolatba lépni saját bensőkkel és hitünkkel. A Via Francigena az angliai Canterburyből kiindul a zarándokút, amely az itáliai városokat az Alpokon túli területekkel, az egykori frank birodalommal kapcsolta össze. Fő útvonalának állomásai Canterbury érseke Saint Gerik nevéhez fűződik, aki 990-ben székvárosában Rómába zarándokolt, hogy 15. János pápa kezéből átvegye az érseki palléumot, a Péter utódával való egység, a hatalom és a hűség jelét. Canterburybe visszatérve Saint Gerik érsek, akit műveltsége és nevének latin változata Szérió alapján a komoly jelzővel illettek, feljegyezte a zarándok út állomásait. A zarándokok ma is nagy részt Saint Gerik útvonalát követik. 1994-ben az Európa Tanács az utat európai kulturális úttá nyilvánította.
Ellopták a spoletói domból Szent II. János Pál vér ereklyéjét. A lopás súlyosan sérti nagyon sok ember érzékenységét és a Szent Pápa iránti tiszteletét, fogalmazott Boccardo érsek, aki felhívást intézett az elkövetőkhöz, hogy azonnal szolgáltassák vissza az értékes ereklyét. Szerdán este a templom zárásakor a sekrestyés vette észre, hogy eltűnt a relikvia, melyet a spoletói székesegyház keresztre feszített Jézus kápolnájában őriztek. A székesegyháznak ezen a részén nem volt riasztó, a tolvajok átugrották a kápolnát lezáró rácsot. Az érsekség azonnal értesítette a rendőrséget, mely megkezdte a nyomozást, többek között a biztonsági kamerák felvétele alapján. A város főpásztora Renato Boccardo érsek megdöbbenésének és fájdalmának adott hangot a szentségtörés miatt. Az elkövetők megsértették a Szent Pápa emlékét éberen tisztelő és nagy becsben tartó híveket. Videó üzenetben szólította meg a meggondolatlan és felelőtlen tolvajokat, hogy mielőbb szolgáltassák vissza az értékes tárgyat, mely a hívő nép számára oly kedves. Remélem, hogy tudatlanságból történt a lopás, és nem azért, hogy megsértsék a hívek érzelmeit. Merem remélni továbbá, hogy ezt a könnyelmű tettet nem haszonlesésből követték el, nyilatkozta az érsek. Az aranyozott ereklyetartóban Szent II. János Pál pápa néhány csepp vérét őrizték. Az értékes ereklyét a lengyel pápa egykori személyi titkára Stanisław Dziwisz bíboros krakkói érsek adományozta a Spoléto Norcsai Egyházmegyének 2016. szeptember 28-án. A vérerekét át akarták szállítani a város új templomába, amelyet október 22-én pápai beiktatása évfordulóján szentelnek föl II. János Pál tiszteletére.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pinteki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!